jönnek hozzánk magyar befektetők, és azt tapasztaljuk, hogy Magyarországra úgy tekintenek, mintha az valami fallal lenne körülvéve, hogy amikor befektetéseket választanak, akkor hirtelen, mintha nem látnának túl a határainkon. Pedig jó hírünk van, a határon túli pénzintézeteknél is nagyon előnyös feltételekkel, sőt, nem ritkán jobb paraméterekkel lehet befektetni. Erről fogunk ma beszélni, ebben az adásban kezdünk.
Bármilyen kijelentés, információ a beszélgető felek személyes véleményét tükrözi, ami nem minősül ajánlatnak és befektetési tanácsnak, így nem alkalmas befektetési döntés meghozatalára.
Pénz beszél podcast, Kovács Máté, Horváth Attila és Magyar Zoltán in the house. Rendkívüli a szeretet, amit küldünk így az online felületen keresztül. Köszönjük szépen, hogyha még nem iratkozott fel valaki, akkor azt most megteszi, és az adásnak a leglényegét, Léci Máté, legalább azt mondd el, hogy jutott eszedbe, hogy erről beszéljünk ma.
Okay, köszi a lehetőséget, sziasztok, üdvözlöm a hallgatókat. A mai adásnak a témája két okból körvonalazódott bennünk. Az egyik azt, hogy a ügyfél tárgyalások során azon ügyfelekből, akik podcasteken keresztül érkeznek, és honnan hallgattak minket, és jelentkeztek tanácsadásra, valahogy úgy érezzük, hogy nem egészen körvonalazódik bennük az, hogy Ausztriáról külföldi befektetésekről van szó, amivel mi foglalkozunk. Illetve a másik az, hogy aktualitása van ennek egyre jobban, hiszen úgy érezzük, hogy egyre többen szeretnének Magyarországtól független befektetési lehetőségeket találni, keresni. Úgyhogy ennek a kihangsúlyozása véget születik ez a mai adás. Okay.
És akkor, tehát akár ki is egészítheted ezt még a Máté mondatait, Attila, hogy akkor mai adásban még így előnyök, hátrányok, vagy miről lesz szó?
Volt itt két héttel ezelőtt egy adásunk, ugyanígy külföldi befektetésekről, csak akkor külföldi állampapírral, és ott szerintem egy jól bevált sémát követtünk, végigmentünk azon, hogy miért, hogyan, hova. Úgyhogy szerintem maradjunk most is ennél a felépítésnél, és próbáljunk egy a teljesség igénye nélkül, de mégis a lehető legteljesebb képet adni, ami belefér egy ilyen bő 20 perces podcast adásba, azzal kapcsolatban, hogyha valaki külföldön szeretne befektetni, akkor ezt hogyan teheti meg, hova viheti a pénzét, milyen előnyei, hátrányai vannak, miért érdemes egyáltalán foglalkozni azzal, hogy mondjuk ne csak Magyarországon, hanem külföldön is, bárhol máshol legyen befektetésünk.
Oké, hát akkor kezdjétek el az adogatást, mint a teniszben.
Miért, ugye?
Én nézzünk egy miért el, igen, az alapja mindennek, hogy igen. Egyáltalán miért is érdekes az, hogy valakinek, hogy az országhatáron kívülre viszi a megtakarítását.
Sokak számára úgy érezhető, hogy közhelyekkel jövünk, de azért majd megmagyarázzuk. Az első pont a biztonságosabb. Ugye, hát miért? Magyarország hitelminősítése az körülbelül Indonézia, Mexikó, Peru és Kazasztán, meg ilyen országokkal van egy szinten, még Ausztriának, mint a külföldi országnak, amin keresztül ugye a befektetéseket tudjuk intézni, az pedig ugye Amerikával, Finnországgal, Szingapurral, Svédországgal, Norvégiával van egy szinten. Tehát a top 10, top 14 legbiztonságosabb ország között tartják számon.
Igen, ugye ennek van egy ilyen szubjektív része is, hogyha már csak, hogyha elkezded mondani azt, hogy a Fülöp-szigetek, Mexikó, Indonézia, Magyarország, ugye ezek
Kazasztán.
Kazasztán, ugye ezeknek egy olyan része, amire bizonyos értelemben ilyen exotikumként így gondolunk, de sokaknak már attól is felállna a hátán a szőr, hogyha ide el kellene utazni, vagy egyáltalán csak eszébe jut, hogy vajon mi lehet ezekben az országokban, és hát mivel ugye ez eleve nem egy jó ilyen felsorolás sokaknak a szemében, és hogyha Magyarország ugye ugyanezen a polcon van, akkor valahol azért abból arra is lehet gondolni, hogy sokaknak összeszorul a gyomra akkor is, amikor mondjuk Magyarországra gondol, aminek az alapja, vagy amit szerintem ez az egész bizonytalanság az elmúlt két évben, 22-ben és 23-ban, tehát még durvábban megnőtt, tehát még bizonytalanabbá vált sokak számára, ugye itt a világbajnok, de minimum Európa bajnok, ez biztos uniós bajnok, infláció, magas alapkamat, ugye összeroppanó reálbérek, igazából jogbiztonság hiánya, és ugye vannak olyan dolgok, amik szerintem attól függetlenül, hogy valakinek van-e megtakarítása, vagy nincsen, hogy egyáltalán gondolkodik abban, hogy kivigye az országból a pénzét, vagy sem, de attól függetlenül érez. És ugye mondjuk az országnak a fele ezt sokkal intenzívebben érzi, már csak a politikai beállítottság miatt is, És ez a fajta bizonytalanságnak az erősödése, ez nagyon sokakban az generálja, hogy oké, úgy érzem, hogy itt bizonytalan, ez valamit itt nem jó, nem szívesen tartom egy ilyen bizonytalan helyen a pénzem, akkor hova tudom máshova vinni a pénzem, ahol nem kell szembenéznem ezekkel a félelmeimmel, ahol nem kell gondolnom ezekre a rizikókra. És szerintem nagyon sokakban egyáltalán ez az alapvető ok. Itt az előző kettővel korábbi adásunkban beszéltünk pont az állampapíroknak a kapcsán is. Sokszor azért választanak befektetők egyébként alacsonyabb kamatú állampapírokat, például egy német állampapírt, fele annyi a kamat rajta, mint a magyar állampapíron, euróban nézve, de mégis nagyon sokan vesznek német állampapírt, egyszerűen azért, mert valakinek sokkal többet ér az, hogy nagyobb biztonságban van a pénze, mint az, hogy magasabb hozamokat vagy kamatokat tud elérni.
Abszolút. Még az jutott eszembe, hogy ha valaki még nem is tekint úgy Magyarországra, mint egy bizonytalanabb közegre, akkor is simán megteheti diverzifikációs céllal, hogy nem egy országban, egy pénzintézetekben tartja a befektetését, hanem ebben is egy kicsit osztott megoldást keres. Egyik.
Ez nagyon jó megközelítés, igen.
Tehát tényleg, hogyha mondjuk az Egyesült Államok, vagy mondjuk Svájc, vagy Svédország, vagy nevezhetek viszonylag jobb, stabilabb gazdasági alapokkal rendelkező országokat, még onnan is könnyedén ki tudnék tekinteni országhatáron kívülre, hogy ezzel egy picit lélegezzen a befektetési portfólióm. És jut eszembe még, hogy azért annó, amikor ti alapítóként a vezérügynökséget létrehoztátok, és úgy döntöttetek, hogy Ausztria felé fogtok nyitni, és közvetíteni ügyfeleket, akkor az mi motivált titeket, ha már a miértnél tartunk?
Hát több oka is volt neki, egyrésztről ugyanezeket a helyzetet, ez volt 8 évvel ezelőtt, és 2015-ben, akkor is igazából látszott már egyfajta ilyen elégedetlenség Magyarországon, hogy sokak kerestek egy nagyobb biztonságot, ez volt az egyik. Másik pedig az, hogy azt is lehetett látni, hogy Nyugat-Európában sokkal magasabb színvonalon vannak a pénzintézeteknek a szolgáltatásai. Most ez a biztonság is valahol egy ilyen típusú előnyként vagy szolgáltatásként lehet így felsorakoztatni, de bár ez alatt az időszak alatt nagyon sokat fejlődött Magyarországon is, mind a pénzügyi kultúra, mint a pénzügyi szolgáltatóknak a működési színvonala, de azért még mindig lehet látni azt, hogy Nyugat-Európában ugye eleve sokkal hosszabb időre visszatekintő és egy sokkal nagyobb tőkével bíró pénzügyi gazdasági helyzet van, amiből valahol következik az, hogy az emberek magasabb az igényeik is, és ezt pedig a szolgáltatók is próbálják meg lefedni. Nagyobb a küzdelem mondhatni azért, hogy egy-egy ügyfélnek így a kedvében járjanak, magasabb színvonalúak a szolgáltatások. Én úgy gondolom, hogy ezért ez egy nagyon nagy előny tud lenni. Valahol azért mindenki azt keresi, hogy most bocsánat a kifejezésre, de hogy kinyalják a fenekét, hogyha megérkezik egy pénzintézethez, főleg, hogyha egy élete megtakarítását odaviszi. Ez szerintem nagyon fontos, ami eleve egy igény így ma a befektetők részéről.
Oké. Okay.
Igen, hát az ország stabilitását tekintve akár csak gazdasági adatokat is lehetne itt felsorolni. Van is erről weboldal, ahol is látszik Ausztria gazdaságának az egyfőre jutó GDP az 52.000 euró, míg Magyarországon ez 18.000 euró. Tehát ilyen adatokat is lehet mondani. Említetted az inflációt, hogy ott világbajnokok is vagyunk. Hát ott is megnéztem, hogy kikkel vagyunk egy szinten még most, hogy már csökken az infláció Angola, Ruanda, Zimbabwe, Gambia. Oké. Ott is ott van Kazasztán, úgy látszik, közel tartjuk magunkat hozzájuk. És van még egy a jogrendszerrel kapcsolatban, amit említettél, ott is találtam egy jó felmérést, majd ezt is bevágjuk, hogy Ausztria 11. helyen van, ez egy olyan felmérés, hogy hol van a legnagyobb jogbiztonság a világon. Ausztria 11. a világon, egyébként Dánia a legelső, és Magyarország pedig 73. Panamával, Sri Lankával, Guyanával, Ukrajnával, Indiával egy szinten.
De hogy lefordítva, ez ugye valami olyasmit jelent, hogy mondjuk kiszámítható a törvénykezés, tehát hogy nem történik bizony előre nem látható módon vasárnapról hétfő hajnalra egy olyan jogszabálymódosítás, ami szektorokat ír át, ilyen módon akár befektetői helyzeteket lehetetlenít el, vagy másokat hoz előnybe.
Ez szerintem hihetetlenül fontos, tényleg ennek ezt igazából csak akkor érti meg az ember, hogy mennyire fontos a jogbiztonság, amikor egy olyan helyzetbe kerül, amikor ennek a hátrányát érzi, és kiszolgáltatottságot tud teremteni. És nem véletlenül, hogy akinek már minél nagyobb tőkéje van, annál inkább vágyik arra. Ezért is van egyébként nagyon sokszor az, hogy a bizonytalan gazdasági vagy jogbiztonságú országokból a tőke áramlik a biztosabb helyre, tehát amikor átveszik mondjuk Kazasztánból Svájcba a pénzt, tehát ez egy nagyon gyakori tendencia a Svájcból, kevesebben viszik át a pénzüket Kazasztánba. Mert a tőke nagyon szereti, főleg a tőkének a tulajdonosai nagyon szeretik azt, hogyha már tudtak gyűjteni egy hatalmas összeget, akkor az legyen legalább biztonságban, és a biztonságnak az egyik legfontosabb eleme az, hogy a jog védi, a törvény védi, így vagy úgy, egy behatárolt kereten belül a tőkét. És ez szerintem a kapitalizmusban egy nagyon, nagyon fontos alappillér, ami egyáltalán a kiszámíthatóságot megadja egy befektetésnél.
Igen. Cégvezető, vállalkozó ügyfeleink, idősebb ügyfeleink, ők azért ez már elég rendesen belátják. Náluk nem kell sokat magyarázni a külföldnek a jelentőségét Magyarországihoz képest, hiszen ők nagy vagyonnal rendelkeznek, van mit veszíteniük, illetve az idősebb ügyfélkörünk pedig már jóformán megégette egyszer magát.
Hát meg egy vállalkozásnál főleg számít, bocsánat, csak egy vállalkozásnál főleg számít szerintem az, hogy tehát, hogy egy vállalkozó, hogyha megtapasztalja azt, hogy megváltozik egyik napról másikra a jogszabály, most nem is mondok nagy vállalkozói jogszabályváltozást, hanem mondok a legkisebbet, a katásoknak a változását, amikor egyik napról a másikra gyakorlatilag totálisan fölborul az, amire egy, mondhatni az életüket, a bevételüket, az egzisztenciájukat alapozták, hát ott azért, tényleg valaki ezt egyszer megtapasztalja, akkor ráérez arra, hogy miért baromira fontos, hogy a lehető legstabilabb legyen a törvénykezés.
Bizony, meg hát ugye ehhez kapcsolódik a június-júliusi döntés, ugye a szocó bevezetés, bár igen, ott ugye az kicsit árnyalt, hiszen a mi ügyfeleinkre is egyébként a magyar törvények vonatkoznak, a magyar állampolgár az adott ügyfél, akkor ő rá is a magyar adózás vonatkozik, tehát ebben nem tudunk mentességet adni, kivéve a tartós befektetési számlával, hiszen arról szinte már lejátszási listánk is van, aki ezt nem tudja, mi ez a tartós befektetési számla, az nézze meg egy-két videót, mert ott ezt elmondjuk, de a lényeg az, hogy például június-júliusban, amikor behozták ezt a szocó törvényt, akkor hoztak egy olyan törvényt is, hogy a magyar állampapír alapok, amik nagyrészt magyar állampapírokat tartanak, és megengedi a stratégiája az alapkezelőnek, annak kötelező magyar állampapírt benne tartania. Naponta találkozunk ilyen ügyfelekkel, hogy behozzák a jelenlegi portfóliójukat, és akkor ott hopp, kiderül, hogy olyan befektetési alapjuk van, aminek ezt a kötelező érvényű törvényt alkalmaznia kellett, hogy minden állampapírt el kellett adnia, csak magyar állampapírt tarthat az alapkezelő. Na, ez vonatkozik a hazai szolgáltatóknál lévő befektetésekre, viszont az külföldi befektetésekre nem. Tehát függetlenül tudunk, igen, a hazai eseményektől.
Van egyébként itt ez a konzultációra is alkalmas helyszín, ahol a podcastet vesszük fel, és van itt az előtérben egy hócipőtartónk, főleg az idősebb megvállalkozó ügyfeleknek van, akiknek tele van a hócipőjük, már a hazai kiszámíthatatlansággal ott le tudják tenni, és akkor ilyen könnyedebben jönnek be beszélgetni. A többiek meg majd, nem tudom, hát remélhetőleg a podcast hatására nem kell, hogy megtelt a hócipőkkel tapasztalják a hazai befektetési világ hátrányait. Na jó, de akkor nézzük tovább, mert vanjuk egy miért.
Azt említetted, nagyon jó országok közötti diverzifikálás, tökéletes, de hát ugye eszközök között is tudunk diverzifikálni. Ennek a nagy előnye, vagy hát a szorosan összefügg vele, ugye a széles választási lehetőség, illetve a diverzifikálásnál még van ugye Ausztriában az a úgynevezett 5%-os szabály, hogy egy egyedi eszközben 5%-ánál többet a befektető a vagyonából nem tarthat. Ilyen szabályról én nem tudok Magyarországon, ez ugye nagy biztonságot, védelmet adhat a befektetőnek.
Amit most mondtál, az azzal függ össze, hogy egy fejlettebb pénzügyi kultúrával rendelkező országban jellemzően a felügyeletek, illetve a pénzügyi szabályozásoknak is részben azért, mert nagyobb tapasztalatuk van, ezért szigorúbban vagy átgondoltabban tudnak működni. Mindezen a téren azért hadd emeljem ki, hogy az MNB szerintem nagyon-nagyon-nagyon sokat fejlődött az elmúlt pár évben. Tényleg nagyon jó látni azt, hogy szerintem tehát van hangsúly már pénzügyi edukációra is, akkor a szabályozások is sokkal szigorúbbak, ügyfél barátabbak lettek is abszolút, tehát akár ilyen fogyasztóbarát hiteltől kezdve, csomó minden van, szerintem nagyon jó kezdeményezés az MNB-től, de azért azt látni kell, hogy mondjuk Nyugat-Európában, most mi az osztrák példát tudjuk inkább mondani, hogy azért van egy pár dolog, ahol szerintem még ott még hatékonyabb, például amit most mondtál, Máté, 5%-os szabály, ami ugye arról szól, hogy a befektetőket a felügyelet kérésére egy olyan szabállyal próbálják védeni, hogy ne tudják önmagukat egy ilyen önsorsrontó rossz döntésbe sodorni. Ne tudják azt csinálni, hogy all-in Teslát vásárolok, hanem ebben valamilyen korlátozások legyenek. Persze, hogyha valaki nagyon akarja, akkor biztos meg tudja oldani saját számla alá rengeteg kockázat ízét, de a legtöbb pénzintézetnél, főleg ahol befektetési tanácsadás van, ott nagyon szigorú szabálya van annak, hogy hogyan kell fölhívni a kockázatra a figyelmet, hogyan kell ezt betartatni a befektetőkkel. Vannak olyan szituációk, amikor mondhatni tök mindegy, hogy mit akar a befektető, nem fogják jóvá hagyni neki, mert egyszerűen az ő profiljából az jön le, hogy ő nem tudta jól fölmérni valaminek a kockázatát, nem érti, nem neki való. És így hát mondhatni a pénzintézet is le tudja tiltani olyan eszközökről, amivel az látszik, hogy saját magának túl nagy károkat tudna okozni vele. Ezek szerintem alapvetően szintén a biztonságról szólnak. Én úgy gondolom, hogy ezek nagyon fontos, meg nagyon jó intézkedések, mert valahol ezek mind a befektetők érdekeit képviselik.
Bizony.
Nekem az a tapasztalatom, emlékszem, amikor először szembesültem így az ausztriai befektetési lehetőségekkel, a választék volt a számomra legmelkasonvágó, hogy lényegesen, sőt, kicsit ilyen zavarba ejtő is volt, hogy mennyire sok mindenből lehet választani, és hogy abban rendesen mértékletességet kellett tartanom, meg türelmet gyakorolni, hogy abból tényleg ki tudjam választani a számomra a legmegfelelőbbet. És amit az ügyfeleknél éltem meg, amikor jöttek be a meglévő portfóliókkal, az meg rímelt ennek az ellenkezőjére itthoni portfóliókat hoztak egyszínű banktól, ugyanazok a nevek jelentek meg újra és újra, ugyanazok a kockázatkerülő, egyszerű, saját alapok, és azt láttam, hogy úristen, mennyi lehetőségtől esett el az, aki nem tudja, hogy egy pár száz kilométerrel odébb már a teljes globális értékpapírpiac nyitva áll, és elérhető ugyanolyan energiával, mint itthonról.
Igen. És még ki se kell utaznia hozzá. Ez egy fontos üzenet.
Így van. Így van.
Elég csak Budapesten találkozni, vagy digitálisan a képernyő előtt. Egyébként 140 ezer kötvény, 50 ezer részvény, 98 ezer befektetési alap érhető el a repertoárba.
Hát nagyjából ez az, ami úgy mondjuk így a jó ízlés határain belül így a szabályozott tőkepiacon, ami felmerülnek eszközök. Nyilván, tehát azért ez egy nagyon nagy szám, és de most se reális, hogy minden befektető akarjon egyáltalán ennyiből választani. De hogy inkább egyszerű példából így megvilágítva, amikor valaki bemegy egy kereskedelmi bankba, és van mondjuk három befektetési alap, amiben neki kell választania, ami mind a három így az a bank alapkezelőjének a saját terméke, meg még vehet mellette lekötött betételt, meg vehet mondjuk magyar állampapírt, akkor ez nyilván egy szegényes választék, ahogyan az is, és ez nyilván a tájékozatlanságból adódik, meg az is, tehát ez is inkább ilyen magyar saját, nem csak magyar sajátosság, hanem minden országra jellemző, hogy mondjuk a saját részvénypiac, az így jobban ott van a befektetőknek a fejében, van is ilyen kognitív torzítás, ez az amerikaiaknál is így van, a magyaroknál is így van, csak annyi a különbség, hogy az amerikai részvénypiacsal annyira nem tudnak mellélőni, mert az a teljes globális részvénypiacnak a nagy részét teszi ki, a magyar az meg a 0,02%-át, szóval tényleg egy nagyon minimális. Ez a fajta választék, az nyilván több lehetőséget ad, nem mondom azt, hogy nem lehet néhány értékpapírból is jót választani, csak nyilván a nagyobb vállalatok jobban kutatottak, több info elérhető, sokszor egy magyar befektető is szerintem könnyebben tud dönteni, hogyha mondjuk egy Apple-ből, meg egy Facebookból kell választania, mint hogyha, nem tudom, most mondok két kisebb magyar céget, nem tudom, egy Masterplus-ból, meg egy Gloster-ből, de lehet, hogy egy OTP-t is, meg egy MOL-t is mondjuk sokan nehezebben tudnak fölmérni.
Ilyen szempontok mentén beszéljünk még.
Van még, amit érdemes megemlíteni, a deviza. Ugye itthon Magyarországon jellemzően forintban érhetőek el a befektetések. Az előbb említett, ugye a zöld banknál zöld befektetés, a kéknél kék befektetés, ezek mind jellemzően forintban vannak, van azért kivétel, vannak eurós befektetések,
de 80% a kínálatnak az forintos.
De sokkal kisebb a választási lehetőség, ha már amúgy is szűkebb a teljes 100%-os repertoár, és akkor még abból csak 20% érhető el számunkra biztonságosabb devizában, az én megítélésem szerint biztonságosabb devizában, akkor az egy jelentős hátrány véleményem szerint.
Igen, amikor nem csak azt látom, hogy a hazai alapokat vásárol egy ügyfél, hanem hogy azokat még forintban is teszi mindig, akkor úgy érzem, hogy ez az a bevezetőben említett fal, ez dupla fal. Tehát, hogy ilyen, még devizában sem történik a kifeletekintés.
Igen, és tudod, ez nagyon fura, mert egyébként Magyarország, tehát az egész EU-ban Magyarországon van az egyik legnagyobb elfogadottsága, mint az Európai Uniónak, mint pedig az eurónak, függetlenül attól, hogy Magyarországon nincsen euró, de hát itt a magyar befektető vágyakozik azért az euróra, meg a magyar átlagember is vágyakozik az euróra, mert csak azért is, mert Magyarországon most éppen erre az évre 18% lesz az átlaginfláció, volt ugye a csúcsban ilyen 27% körül, és az eurozónában meg volt 10, most meg van 5-6%. Ha nyilván vágyakozik a magyar befektető erre, meg vágyakozik arra, hogy ne egy 20%-os sávban ingadozzon, 4,30 meg 3,70 között a forintunk. Valahol ez teljesen megérthető. Viszont nagyon érdekes, hogy magas az elfogadottság meg a vágy, de hogy alig vannak ehhez képest eurós befektetések. Tehát mondjuk, hogyha kínálat nem igazodna az igényekhez.
Vannak hátrányok? Így a külföldi pénzintézetnél történő befektetés indítással?
Nézzük meg először azt, hogy így hogyan, tehát hogy hol lehet, és akkor utána mellett közben mondunk egy-két dolgot, hogy mi lehet így a hátránya. Hogy amikor valaki arra adja a fejét, hogy akkor elkezd külföldön befektetni, van több módja neki, az egyik az, hogy mondjuk egy külföldi bankot, vagy brókercéget fog választani. Tehát ez amikor idézőjelben fizikailag kiviszem a pénzemet, Ausztriába kiviszem a pénzem, Amerikába, Svájcba, valahova Németországba, hogy itt eleve választanom kell egy külföldi pénzintézetet. Most ugye a legtöbb külföldi pénzintézetnél nem beszélnek magyarul, tehát oda valami beugró nyelvtudásra azért szükség lesz. Ugye, hogyha valaki önállóan szeretne számlát nyitni online, akkor mondjuk a discount brokereknél, ahol mondjuk a legolcsóbban lehet kereskedni, ott azok professzionális és teljesen önálló befektetőkre vannak szakosodva. Tehát ott azok fognak tudni jól boldogulni, akiknek van már egy alap képzettségük, van rutinuk benne. Nekik kell kiválasztani az értékpapírokat, nekik kell fölmérni ennek a kockázatát, egyedül hozzák meg a döntést, ők nyomják meg a vételt, ők fogják majd lenyomni az eladás gombot, mindegyiket részét meg kell tudniuk határozni. És mellette még egy óriási választék is lesz, amiből hát el is csábulhatnak, meg lehetőségként is megélhetik. Szóval ezek alapvetően a discount broker cégek, ami szerintem a legtöbb külföldi szolgáltatót kitesz, ami egy magyar befektetőnek is sokszor eszébe jut, az alapvetően a professzionális befektetőkre szakosodik, az Magyarországon, nem 10-20 ezer ember, akinek tényleg megvan a tudása hozzá, nem csak a vágya arra, hogy egy ilyen helyen szeretne. Ugye a másik az, hogy elhelyezheti egy bankba is, egy külföldi bankba, ez az van, hogy nagyon sok olyan ország van, akár itt az EU-ban is, ahol ha valaki kiutazik, akkor mondjuk kint kell, hogy legyen mondjuk lakcíme, vagy valamit, vagy munkája. Tehát sok banknak eleve feltételeket támaszt ahhoz, hogy számlát tudjon nyitni. Úgyhogy lehetnek akár ilyen nehézségek is abból, hogy egyet meg tudom-e nyitni a számlát, vagy nem tudom-e megnyitni. Akarok-e 500 kilométert utazni, vagy 1500-at, vagy nem akarok-e ez utazni.
Meg hát külföldön is ugye elkülönül a kereskedelmi bank a befektetési bankoktól.
Így van.
A kereskedelmi bankok ugye hitelintézetek, hitellel foglalkoznak, bankszámlát lehet náluk nyitni, ők általában kisebb repertoárral kínálnak lehetőségeket. Itt visszacsatolnék ugye a zöld bank. Zöld eszközöket ad, a kék meg kéket. Ugye tudjuk jól, név nélkül, hogy mire gondolok, csak itt akkor gondoljunk egy külföldi bankra, míg egy befektetési bank a jellemzően ugye Svájcban, Ausztriában, ilyen nagyobb fejlettségi országokban érhetőek el a befektetési bankok, vagy egyáltalán ott működnek, ott pedig kifejezetten befektetésre koncentrálnak, és kész. Tehát hitel náluk, bankszámlavezetés náluk nincs.
Igen. Működésben is ilyen szempontból eltérnek, de azt akkor most...
Kisebb ügyfélkör lehet, és lehet, hogyha valaki megnézi az adott banknak a számait, a nyereségét, a tőkehelyzetét, vagy egyéb más mutatókat, akkor azt látja, hogy eltörpül egy nagy kereskedelmi bankhoz képest, de pont ez a lényeg, hogy ez egy szűk szegmens szolgál ki, hát igen, akik professzionális befektetési szolgáltatást szeretnének.
Igen, itt ugye egy ilyen kicsit szakmai befektetők számára egy ilyen kis észrevétel, hogy ne tessék összemosni a kereskedelmi banknak, meg a befektetési banknak így a mérlegét, mert a kereskedelmi banknál, aki betét gyűjt, minden pénz, amit befizet a befektetők, betétesek a bankba, az bekerül a banknak a mérlegébe, különben nem tudnák kiadni hitelbe.
Tehát magyarul, amit a bankszámlán tart, az is,
igen, hogy érthető legyen. Igen, a banknak a méretét.
Na, tehát igen.
Egy befektetési banknál ott szeparálva van a banknak a vagyona és az ügyfeleknek a vagyona. Valaki oda viszi egy befektetési bankhoz a pénzét, ugyanazt a 100 000 euróját, akkor a kereskedelmi banknál ettől nagyobb lesz a banknak a mérete, a befektetési banknál, holott ugyanannyi pénzt vitt oda, nem lesz nagyobb a mérlege, mert hogy ez nem kerül be a banknak a könyvébe, hiszen nem fogja kiadni hitelbe.
Így van.
Zárójelbe zárva. Tehát ne rakjuk egy mérlegre, hogyha nem értjük ennek a kettő fogalomnak a különbségét.
És jó is, hogy ezt tisztáztad és behoztad, mert itt visszacsatolhatunk itt a biztonság tekintetére is, hiszen ugye egy befektetési bank ebből adódóan, hogy nincsen vagy minimális a betétállománya, ezért biztonságosabb is egy válság idején, egy bankcsőd hullám esetén. Ez ugye most volt tavasszal egy ilyen időszak, volt 2008-ban is, lehet, hogy lesz a jövőben is. Egy szó mint száz, egy befektetési banknak jobb a likviditási mutatója. Erről is van ábránk, erről is beszéltünk már sokszor. Egy kereskedelmi bank az könnyebben meg tud dőlni, hajlani. Nem azt mondom, hogy csődbe mennek, de könnyebben történhet akár fizetési nehézség. Mivel hogy nagy a betétállomány, így a befektet, vagy hát az ügyfelek azok sorban állhatnak és megrohamozhatják a bankot, hogy kérik vissza a pénzüket, de az lehet, hogy az a nagy tőke, az a nagy betétállomány ki van helyezve hitelbe. És akkor ott
úgy szoktam ezt egyszerűen megfogalmazni, hogy a kereskedelmi bankok, amikből itthon nagyon sok van, azok üzletelnek a betétesek pénzével, ugye hitelt nyújtanak belőle, és abból profitot realizálnak. Egy befektetési bank viszont nem üzletel a befektetésekkel, hanem csak megteremti az értékpapírszámlán keresztül a befektetésekhez vezető utat, kvázi letétet kezel. Egyébként ebben a legjobb, hogy betét vagy letét, nagy differencia kockázatosság szempontjából is, letét az kisebb. Oké. Na mi van még?
Oké, hát igazából külföldre úgy is befektethetünk, hogyha nem hagyjuk el a Magyarország határt több szempontból, és akár Magyarországon is tudunk külföldi pénzintézetbe befektetni, vagy eleve külföldi értékpapírokat választunk. Tehát akár mondjuk Magyarországról is tudok vásárolni egy spanyol, egy olasz, egy német állampapírt, be tudok fektetni az amerikai részvénypiacra. Tehát ugye a külföldön való befektetésnek a másik nagyon fontos pillére, hogy nem csak a pénzintézetet választom ki, mert egyébként Ausztriából is tudok magyar állampapírt vásárolni, de Magyarországról is tudok osztrák állampapírt vásárolni. Tehát, hogy eleve a konkrétan ahova, amit fogok vásárolni eszköz, az mondjuk nem magyar, hanem valamelyik országban helyeződik el. Ez szerintem szintén egy olyan dolog, amit azért érdemes észben tartani, amikor egy portfóliót felépítünk, akkor lehetőleg ne legyen egyetlen egy országra se kiszolgáltatva.
Rendben, és akkor van-e még olyan, mondtuk, hogy hátrányokkal is fogunk beszélni?
Adózás, az szerintem talán az a legnagyobb hátrány így a befektetéseknek a terén. Legtöbb külföldi pénzintézet az már, hogyha befogadja a magyar befektetőket, akkor például nem nyújt TBS számlát, ez egy nagyon-nagyon nagy hátrány, ugye nem tudjuk így lenullázni az adókat. De sokan szeretnének mondjuk Amerikában számlát nyitni, ott is ugye vannak korlátozások, bár mondjuk Amerikában magasabb a betétbiztosítás, kicsit másképpen működik, de ott nem. Az Európai Unióban egységesen 100 000 euró, Amerikában 500 000 dollár, meg azt hiszem Angliában is 500 000 font, de kicsit másképpen működik, de ott ugye ott olyan eszközöket tudok csak választani, amikre ugye eleve más adózási feltételek vonatkoznak majd 2024 januárjától. Tehát a lényeg, hogy az adózásban nagyon nagy különbségek lesznek, és ott azért érdemes, főleg ha valaki hosszú távú befektető, érdemes azért olyan pénzintézetet választani, ami mondjuk megadja egy külföldi országnak a jogbiztonságát, de mondjuk meg tudjuk tartani ugyanúgy a magyar adóelőnyünket.
Uh-huh. Teljesen véletlen, a mi bankunknál ez elérhető.
Mit ad Isten képzeld?
Akkor itt rá is térhetünk a hol kérdésre. Akkor ez ugye az általunk képviselt banknál megtörténhet. Mindaz, amit ugye eddig felsoroltunk, hogy Magyarországtól függetlenül devizás befektetésekkel ugye nem kell németül se angolul tudni, tehát minden magyar nyelven intéződik innen Magyarországról, akár ha ide bejön az ügyfél, és itt tárgyalunk, vagy hogyha otthonról messze több száz kilométerről digitálisan videóhívásban konzultálunk, úgy is megtörténhet. Magyar nyelvűek a szerződések, dolgoznak kint magyar kollégák Ausztriában ennél az általunk képviselt banknál, tehát magyar nyelvű jogsegélyt vagy ügyintézést is kapunk a banktól, hogyha valamit mi nem tudunk megoldani.
A jogsegély egyébként jó, hogy mondod, mert ha már egy olyan pénzintézetbe, egy külföldi pénzintézetbe helyezzük a pénzünket, azt szerintem nagyon jó, hogyha van az MNB-nél is regisztrációja, és MNB engedélye is van, mert akkor, hogyha valami problémám van, akkor nem kell kimennem a külföldi felügyelethez, hanem a magyaron keresztül is tudom jelezni.
Bizony.
A problémákat.
És ennek a banknak
magyar
18...
szerződések is szerintem ezért is nagyon-nagyon fontos, mert hogyha valakinek van már egyébként MNB engedélye, akkor muszáj neki magyar szerződéseknek is lennie.
Így van, magyar nyelvű weboldal, magyar nyelvű netbank, igen, internetbankos felület, tehát ezekben nem szenved hiányt a befektető, külföldön se, úgyhogy Magyarországról intézi ezeket,
igen,
a dolgokat.
De mondjuk ugye, hogyha van valakinek egy külföldi pénzintézetnek van Magyarországon regisztrációja, akkor a külföldi betétbiztosítás vonatkozik rá, de mondjuk Magyarországon is tud jogsegélyt kérni. Tehát igazából ez egy nagyon jó kombinációja tud lenni a több országnak a legelőnyösebb,
igen,
részeinek.
Kuriózum, egyedülálló, igen, minden országnak a jó dolgait kihasználhatja a befektető. A magyar adómentességet, a külföldi bankfüggetlenséget.
Oké, az azért elég sok. Van-e még, amivel a cseresznyét a tetejére elhelyezzük?
Hát, ugye, hogyha már itt beszéltünk Ausztriáról, én kitérnék azért egy-két tőre, tehát nem csak Ausztriában lehet azért, bár mi annak örülünk a legjobban, meg a befektető, azt lehet látni, hogy a magyarországi befektetőknek a 80%-a Ausztriába viszi a megtakarításait.
Vagy a munkahelyét.
Vagy a munkahelyét, igen, mert ugye több mint 100 000-en dolgoznak Ausztriában, igen, de hogyha esetleg valaki mondjuk saját maga döntene úgy, hogy befektetne, akkor egyébként pont az Interaktív nemrég jelentette be, hogy a magyarországi részét azt összevonja az írországival, az összevonás azt jelenti, hogy magyart megszüntetik, és az írben fognak tovább menni a befektetők. Szerintem egyébként az is egy járható út tud lenni, és aztán egyébként azért viszonylag limitált lesz, ahol így tényleg így minden összeáll, hogy van magyar nyelvű support is, meg a külföldi jogbiztonságokat, meg előnyöket is el lehet érni. Innentől már csak olyan megoldások fognak jönni, ahol valamilyen lemondással fog járni. De Svájcban szerintem egyébként elég macerás, meg nagyon nagy összegek kellenek ahhoz, hogy valaki számlát tudjon nyitni, és sokszor ugye nem is engedélyezzék, vagy ilyen 500 000 franktól, vagy dollártól, vagy eurótól engedik belépni így a befektetőket, és szerintem szolgáltatásban, meg biztonságban már nincs is igazán olyan nagyon előny mondjuk egy német, vagy egy osztrákhoz képest. Ugye Anglia, mivel kilépett az EU-ból, ugye ott is vannak bizonyos így hátrányok, bár egyébként ott is azért szerintem elég stabil a bankrendszer. Amerikában ott ugye magas a betétbiztonság, meg nagyon magas szerintem a jogbiztonság, de adózás szempontjából merülnek föl problémák, de az tényleg így a föld túloldalán van. Ezeket a nagyon kézenfekvő megoldásokat, ahol mind a két országnak így az előnye így megvan, azokat elhagyjuk ott. Ott már azért szerintem jobban ki kell lépni a befektetőknek a komfortzónából.
Igen, meg én nem is nagyon tudok olyan szolgáltatót Magyarországon, ami Svájc vagy hasonló, vagy Egyesült Királyságban tevékenykedik, és magyar nyelvű supportot ad, vagy tanácsadást. Mit tudom, Max, az Interactive Brokers, de az meg ugye broker cég.
Ugye nem is lehet, mert ugye itt az EU-n belül van csak ilyen átjárása a szolgáltatóknak, de a svájciak nem tudnak jönni Magyarországra. Ez azért, mert Svájc nem az EU-nak a része, ahogy Anglia se, most függetlenül attól, hogy ezek alapvetően biztonságos országok, de ezt a fajta ilyen jogi, meg ilyen pénzügyi felügyeleti átjárást, ezt nem tudják ezek az országok teljesíteni.
Összegezve én akkor azt értettem meg ebből, hogy nagyon ügyesen lehet a befektetői előnyöket ötvözni azzal, hogyha valaki nem csak Magyarországra tekint, hanem akár Ausztria felé nyit, például rajtunk keresztül is értékpapírszámlát is helyezi el a befektetései részeit, vagy akár egészét, mert hogy így magyar nyelven, hazai kedvező adózási feltételekkel, de szélesebb választékból, magasabb bankbiztonsági feltételekkel, és egy nyugat-európai minőség mellett tudják a portfóliójukat működtetni. Körülbelül ez az, amit ma ebben az adásban össze akartunk foglalni. Ha valaki kedvet kapott, vagy még további információra tart igényt, akkor a leírásban található linken lehet hozzánk jelentkezni konzultációra, kötetlenül, költségmentesen, nagy szeretettel, sebben, lobbal, és a következő adásig pedig mindenkinek minden jót, ha csak nem akarsz valamit mondani, Acsi, mert nagyon úgy nézel rám.
Hát az, hogyha valakinek van esetleg ötlete, véleménye, kérdése a külföldi befektetésekkel kapcsolatban, akkor ezt ne fogja vissza magát, irány a kommentmező, hova fektetnének be, hol fektetnek be. Kedves hallgatók, kíváncsi vagyunk rá, még akkor is, hogyha ez nem Ausztria, bárhol máshol miért teszik, illetve hogyha még nem hoztak ezen a területen döntést, akkor nagyon szívesen válaszolunk, ha tudunk a felmerülő kérdésekre.
Meg ha máshogy látnak valamit, akkor azt is írják meg.
Az nagyon jó lenne, igen. Induljon tehát a komment szekcióban történő információ pingpong a jövő hetig mindenkinek minden jót, a viszontlátásra, a viszonthallásra.
A viszontlátásra.
A viszontlátásra.
Ez volt a Pénzbeszél, az Investmentors podcastje. Ha tetszett, iratkozzon fel ön is, hogy ne maradjon le a legújabb felvételekről.
Arra hajlamosak voltunk szerintem, hogy kicsit így elkezdtünk ilyen szivarszobás, benyugtatózott állapotban dobálni egymásnak a sztorit, de ezen kívül szerintem ezzel elégedettek lesznek.